Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Rémán János. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, az életpályádról fogunk beszélgetni.
Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntelek téged és a rádió hallgatóit.
Amikor idattad az életpályádat és elolvastam, akkor mondom, na hát itt egyezések vannak. Pedagógusként kezdtél. Miért pont pedagógusként indultál útnak? Mondjuk én tudom rá a magyarázatot, ha így ismerlek, de miért? Erre vagyok kíváncsi.
Egyrészt szülői indítatásból, másrészt én magyar történelem szakos tanár szerettem volna lenni. Akkora volt a túljelentkezés, hogy nem mertem megkockáztatni, mert ha nem vettek volna föl, elvittek volna katonának.
Nem akartak katona lenni?
Finoman szólva nem. Na és akkor úgy gondoltam, hogy a Bajaj Tanítóképző az egy ugródeszka lesz, és akkor utána én elvégzem majd kiegészítem a történelem szakot, amire aztán persze semmi se lett, de Baján a tanítóképzőben végeztem, és Sanán kezdtem el tanítani.
Milyen volt először tanítani? Én nagyon emlékszem, amikor legelőször ide kerültem Kiskunhalasra, akkor te is pont olyan életpályával vagy, mint én, mert hogy én Kecskeméten végeztem, és Kiskunhalason kezdtem tanítani, te is akkor Baján végeztél, és Zsanán kezdtél tanítani. Milyen volt az első 1-2 éved? Olyan figura vagy, akit megegyeznek a gyerekek.
Amikor az első gyakorló tanítási órán volt Baján, a gyakorló iskolában, akkor ott volt kb. 30 gyerek, és én álltam, hogy te úristen, mit fogunk csinálni itt 45 percen keresztül.
És mit csináltatok?
És aztán végül is túléltem ezt az első 45 percet, de, és aztán rájöttem menet közben, ugye Baján a képzel az ott kiírva, hogy pedagógus nem születik, hanem azzá lesz. Mm. És úgy éreztem, hogy azzá lettem, az emberben van egy alap, és aztán erre rakodnak a tapasztalatok, és végül is aztán jó, nagyon jó lett.
Mire emlékszel vissza? Mit csináltál a gyerekekkel, ami nem tartozott a pedagógus pályához közvetlenül? Tehát mi az, ami úgy ment az agyadba? Mert ez egy óriási kultúra szerelemmel, irodalom szerelemmel, zeneszerelemmel, mindenfélevel rendelkezel. Mit csináltál először, amit azt mondtad, hogy nem a tanítási órához kapcsolódik?
Például mi minden reggel énekkel kezdtük a napot. Volt egy énekfelelős, úgy hívtam, hogy Nótafa, és akkor ő mondta meg, hogy aznap milyen énekkel kezdjük a napot, és...
Leginkább népdalok voltak? Vagy mire emléksz?
Amit ők... amiket ők tudtak, ez az egyik. A másik az, hogy én minden nap kijártam Halasról Zsanára, fél óra busz oda, fél óra busz vissza, de ez egyúttal iskolabusz is volt, mert a gyerekek ugye ott szálltak föl, Mária Malom, Nagy Pál Kanyar, stb. És jöttek a suliba, és akkor mind oda gyűlt körém, és hol beszélgettünk. Hát ez volt egy kis plusz, ami az iskolán kívül. Ugye a gyerekekkel való kapcsolatomat erősítette.
Hogyan folytatódott a pályád? Azért nem ilyen egyszerű volt a...
Nem ám. Hát ugye szoktam mondani, hogy a forgatókönyvet mi írjuk, aztán az élet megrendez. Zsanán tanítottam, és egy volt általános és gimnáziumi osztálytársam, Pósa Laci, megkeresett, hogy János, engem beiskoláztak üzletvezetői tanfolyamra, és én vagyok a Városi Ifjúsági Klubnak a vezetője, mármint hogy a Pósa Laci. De hát ugye 3 hónapra őt elviszik, és én vállaljam el a Városi Ifjúsági Klub vezetését. Mondom, drága Lacikám, hát azt se tudom, hol van a Városi Ifjúsági Klub. Gyere, majd megmutatom, Lacikám, én azt se tudom, mit kell csinálni. Majd belejössz. Mentem, megnéztem, hát mondom, próbáljuk meg. Mondjuk ahhoz hozzátartozott, hogy havi 500 forint volt a tiszteletdíj, ami az akkori fizetésemnek körülbelül az 1/3 volt, és az nem volt rossz pénz, és akkor ott elkezdtünk ismerkedni egymással az ottani gyerekekkel, közben a Pósa Laci elvégezte az üzletvezetői tanfolyamat, és máshova helyezték, mert ő az áfész dolgozója volt, és a büfé meg az áfészé volt. És akkor mondta a Rabcsák Tibor, ő volt a kulturális igazgatója, úttörőház igazgatója, és ő hozzátartozott ez az egész. Jánoskám, maradj, olyan jó csináltad, tehát szeretném, ha maradnál. Na, akkor én maradtam, és aztán annyira fölfejlődött a dolog, hogy Lunger Pali bácsi akkor a városi tanácson, ő volt a közművelődési felügyelő, úgy hívtuk, hogy fülegyelő.
És akkor, nagyon jó.
És akkor fölfigyelt erre, hogy ott valami történik, és egyszer mondja nekem, hogy te János, a Száraz Jóska bemegy Kecskemétre dolgozni a Halasi Művközpontból, a Megyei Művközpontba, gyere helyére. Hát mondom, Pali bácsi, hát én nem tudom, hát én azt sem tudom, hogy ott mit kell csinálni. Majd belejössz.
Egy pillanat rájunk meg, kérlek, János. Ugye az ifjúsági klubról beszéltem, most a hallgatóink között lehet, hogy vannak olyanok, akik nem tudják, hogy ez milyen időszak. Kicsit, hogyha fölvázolnád a társadalom, hogy milyen fajta szórakozási lehetőségek voltak akkor abban az időben a fiataloknak. Tehát, hogy te mit csináltál, mert ugye azért ez nagy különbség, én azt gondolom, vagy sok mindent nem tudunk róla.
Hát igen, ez 1973-ban volt.
Fekete-fehér tévés korszak ez?
Akkor már azért volt ez a sárga cellofán papír a tévé előtt.
Hogy színes legyen.
És akinek volt orosz összekötetése, a Junos tévé már látta színet.
Igen.
És hozzánk még a szomszédok átjöttek tévét nézni. Tehát ez még az az időszak volt.
Akkor mi volt?
És akkor kezdtük el mi Halason a diszkózást. Rájöttem arra, ott volt egy zenegép, de hát ugye ott mit tudom én, volt 20 lemez, de hát mindig ugyanazt a 20 lemezt hallgattuk, és ugye Jugó akkor már fél nyugatnak számított, és lehetett kapni kint külföldi lemezeket is, nem csak a Pepitát, ami annak idején Magyarországon volt, és akkor én kimentem Jugóba, bevásároltam lemezeket, azt átvettem Magnóra, Magnóról tartottam a diszkót, a lemezeket meg fővittem Pest és eladtam. Úgyhogy én akkor egész jó anyagi helyzetbe kerültem. Na lényeg az, hogy akkor kezdtük el Halason a diszkózást, Aracki Laci, Szőri János, Ternyák Tibor, Jáger, Jóska, Házfecó, egy csomóan elkezdtük. Úgy csináltam, hogy mindig más legyen, hogy egy emberen ne legyen sok, de azért mindenki kapjon lehetőséget. Akkor kezdte el a diszkózást, ipari tanuló volt a Godó Laci, és akkor odajött hozzám, hogy szeretne egy diszkót tartani, mondom, hogy Lacikám, hát tartsa, hát próbáljuk ki. Később ő profi diszkós lett, ő ebből élt, és aztán ő keresett meg engem 93 környékén, hogy csináljunk Halason nosztalgia diszkokat, de itt most 40 évet kéne átugrani.
Nem ugrunk át, nem ugrunk át. Itt megállunk egy pillanatra, egy-két zenét még rakunk itt a hallgatóknak a folytatás előtt, maradjanak velünk. Innen következnek az események tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést, a diszkózásnál álltunk meg, Rímán János fog olyan élményeket mondani, azt hiszem, ami nagyon meglepi a hallgatókat. Tulajdonképpen az igazi kulturális élet, vagy maga a táncolás, a diszkózás, az hova csoportosult? Mert hogy én mindig ezt a világot úgy nézem visszafelé, hogy most annyi fajta lehetőség van szórakozásra, hogy azt se tudjuk, mit válaszunk. Most visszafordítom, amikor te voltál fiatal, úgy érzem, hogy szinte semmi más lehetőség nem volt, csak amit ti találtatok ki. Ez nekem sokkal jobban tetszik.
Úgy mondanám, hogy a fiatalon a két centrum volt. Egyik volt a Városi Ifjúsági Klub, amelyik ugye az úttörőház udvarán volt, a másik volt a Mávszaki, csak beosztottuk a Gyöngyös Karcsival, egyik héten a Mávszakival volt élőzene, P-mobil, beton meg nagybandák, a másik héten pedig szombaton ugye nálunk volt a Városi Ifjúsági Klubba, ott is a legfrissebb zenék voltak, mert ugye Jugóból hoztuk be folyamatosan a zenéket, hogy akkor még bakelit korszak volt, hát úristen, hát ilyeneket, hogy letölteni netről, meg ilyenek, ha halványgőzünk nem volt. Na lényeg az, hogy azért az jó volt, és a gyerekek nagyon szerettek.
Tömve volt a diszkó, ugye?
Mindig teltház volt.
Akkor nem nagyon lehetett ott szabad helyet találni.
Töshelyek voltak.
Töshelyek voltak, töshelyek az voltak. Igen.
Különböző asztalokkal, kinek milyen asztala volt. Hát,
volt érte harcolás?
Hát a szabad helyekért, igen. A töshelyekért.
Töshelyeket az volt.
Azok ki voltak lőve.
Na nézzük akkor a folytatást. Itt Kiskunhalason hogyan folytatódott a pálya? A pedagógus életednek akkor itt vége is lett teljesen?
Én úgy mondanám, hogy az iskolával való kapcsolatom módosult, mert én világéletemben pedagógus maradtam. Csak közben pályát módosított.
Pedagógus, azzá lettél. Tehát az nem múlik el a
közösség. Igen, azzá lettem, és valahol ez megvan ott folyamatosan, csak hát ugye, ahogy az ember fölött telik az idő, kicsit csiszolódik, kicsit változik, de a lényeg az mindig változatlan. Na, a lényeg az, hogy a műfázban nagyon sok mindent próbáltam én ki, teljesen rám volt bizony, hogy mit csinálok. Büszke vagyok arra, hogy 3 hónapig a Hábíres Erzsike néni volt még a főnököm, aki egy nagy alakja volt itt a halasi kultúrának. Utána jött a Huber Pista. Huber Pista lett 3 hónap után a új igazgató, aki majdnem 2 évig dolgoztam együtt. És akkor azt mondta, hogy Jánoskám, rád van bízva, amit gondolsz. És akkor hát én sok mindent gondoltam. Elvárás volt, hogy mindenkinek legyen egy annak idén úgy hívtuk, hogy művészeti csoport. Nagysányi bácsinak citerás zenekara volt, a Ancsinné Máriának bábcsoportja, és akkor én 3 csoporttal kezdtem, a Városi Ifjúsági Klubot a Úttörőházból átvittük, ott működött a Forrás, és a századoska után én voltam egy darabig a Forrás Klubnak a vezetője, aztán azt átadtam a Big Falvi Anikónak, amikor odajött, és akkor szerveztem egy cigánycsoportot is. Ez a cigánycsoport, ez énekelt, zenélt, táncolt, tehát egy komplett csoporton nagyon sok föllépésünk volt. Rengeteg fénykép is készült azóta, és a mostani alpolgármester úrnak az édesapja is ott volt, és mikor mutattam a Csabának, hogy Csabikám, nézd meg, hogy ki volt az édesapád, nem ismerte meg a saját édesapját.
Mert annyira fiatal volt?
A 10 éves, sármas, nagyon jó képű legény volt, meg a többiek is. Lányok csinosak, fiúk sármasak, úgyhogy jó volt.
Hogyan alakult ki ez az óriási kapcsolati rendszer, tehát amit itt felsoroltál a bandáktól, a diszkókon át, itt a kultúrán át, tehát hogy alakult ez neked ki, ez az hatalmas bázis? Mentél, kérdeztél?
Én soha nem kérdeztem meg magamtól, hogy ez hogy jött, valahogy jött. Én szerintem ennek az az egyik titka, hogy az embernek nyitottnak kell lenni. Amit most tanultam Görögországban, a kettőt mondok el abból, a kapcsolat teremtés és a kockázatvállalás. Onassisnak volt ez az életfilozófiája, a kapcsolatteremtés, szerintem anélkül nem lehet boldogulni. A másik a kockázatvállalás. Én mindig azt mondtam, hogy próbáljuk meg, adtunk egy esélyt a sikernek, és akkor a kockázat lehetőségét is felvállaltuk, hogy esetleg nem sikerült, de ha 100-ból 98 sikerült, akkor már megérte.
Úgy érzed, hogy jó döntéseket hoztál?
Amit az életemben szakmai döntést hoztam, 98%-ban jó volt.
Mi is ismerek olyan embert, aki ezt elmondhatná magáról? Rajtad kívül? Vagy lehet, hogy nem ismerek elég embert.
Az igazság, hogy ha én hozzáfogok valamihez, akkor küzdök. Hogyha elkezdtem valamit, akkor azt megpróbálom megcsinálni. Megpróbálom befejezni, és addig küzdök, amíg az úgy nem lesz, ahogy én szeretném. Hát 200%-ban nem mindig rajta múlik, de a többség az igen.
Senki sem 100%-os ilyen.
Hát igen.
Ezt várnád magadtól?
Igyekszem.
Szeretted volna?
Csak igyekszem. Igyekszem abba az irányba haladni. Még most is.
Na hát innen folytatjuk, hogy merre volt az az irány, maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Rémán Jánossal. Döntések voltak a végén, és most én arra vagyok kíváncsi, hogy a nem is tudom, változatosabbnak mondható időszakot a rendszerváltás után mi történt, mit csináltál, merre felé lépkedtél, és milyen munka volt a kezed alatt?
A rendszerváltás előtt is jól éreztem magam, engem soha senki nem bántott.
Volt, hogy nem érezted jól magad, János, én még nem láttam.
Én igyekeztem magam mindenhol jól érezni, de akkor az embernek voltak, hogy is mondjam, partjai, ami két part között kellett előre haladni, és amikor jött a rendszerváltás, akkor én úgy éreztem, hogy azért ezek a partok kinyíltak, és akkor elkezdtünk sok mindent csinálni. Hát ami az egyik legfontosabb volt a rendszerváltás után, a Halasi Hetek Fesztivál. Ez úgy alakult ki, hogy volt a Városi Ifjúsági Műhely, a VIM, amit a Lukács László adott ki havonta egyszer, és egyszer kezembe került a VIM-nek a talán augusztusi száma, 92-ben, amiben dr. Sütő József történettanár történész írt egy dolgozatot. Ő talált egy Zsigmond királybeli oklevelet, tehát 600 évvel ezelőtt, az 1396-ból, amikor egy csatában jeleskedő vitéznek adta Halast és oppidiumait. Ez az oppidium a Sütő Józsi bácsi értelmezése szerint azt jelentett, hogy Halasokon már város volt. És ez augusztus
600 évvel ezelőtt?
96-ban lett volna 600 év.
96-ban lett volna 600, értem.
Onnan számunk vissza 600-at. 1396. És akkor bementem az akkori polgármesterhez, Tóth Zoltánhoz. Na, nekem az az ötletem, hogy itt van ez az évszám, meg ott van a szüret, mondom, mit szólnál ahhoz, hogy a kettő között csinálnánk valami több hetes dolgot itt a városba. Azt mondja, nagyon jó, dolgoz ki. Hát először is egy neve volt, mondom, Halasi napok vagy Halasi hetek legyen. Aztán rájöttem, hogy Halasi hetek lesz, és jó döntés volt. Soha életben nem tudtuk elkezdeni augusztus 26-án, hanem ez szélesedett. Előre is, hátrafelé is, úgyhogy majdnem két hónapos lett a végére Halasi Hetek Fesztivál. Ez egy olyan sorozat volt, amiben mindenki megmutathatta magát, és én egy kis túlzásra mindig azt mondtam, hogy a Halasi Hetek Fesztivál időtartam alatt közel annyi rendezvény van abban a két hónapban, mint a másik 10 hónapban a városba együtt. Neki arra koncentrált, hogy szerette volna a Halasi Hetekben megmutatni magát. Voltak olyanok, akik a Halasi Hetekről nevezték el magukat, Orgánsz Fesztiváltól kezdve, dárc versenyen át, sok mindenig, és ebből kiteljesedtünk. Ezt hárman csináltuk, a Halazoli, Király Gábor meg én. Ezt csináltuk az elejétől a végéig. Hát ez nagyon jó volt. Aztán...
De álljunk meg egy pillanat, ha bátornak érezted magad, azért bemenni a polgármesterhez és mondani egy ötletet neki, azért ezt akárki nem csinálhatja meg szerintem. Bár lehet, hogy igen.
Én nem tudom, én ezzel soha nem gondolkoztam. Én amikor volt egy ötletem, akkor megkeresem mindig az illetékest, hogy ez van, mit szól hozzá, és általában fogadókészek voltak. Amikor 5 éves lett a Halasi Hetek rendezvény sorozat, akkor álltunk meg, hogy úristen, hát itt lett volna 600 éves évforduló, amiből semmi se lett, nem ünnepeltem meg a város, pedig erről mi adtunk ki annak idén egy halasi naptárt is, hogy Kiskunhalas a 600 éves város. Na lényeg az, hogy a Halasi Hetek aztán tovább gördült, és akkor ebben rengeteget dolgoztunk, viszont úgy éreztük, hogy ami bennünk van, azt meg tudjuk osztani az emberekkel, a várossal. Az emberből mindig az jön ki, ami belül van, tehát a belső indítatás, a tartalom, a lehetőség, azok az értékek, amikkel minden ember rendelkezik, ugye azt tudja kiadni magából. Mindig azon igyekeztünk alasjeteknél, hogy minden évben több legyen, jobb legyen, színesebb legyen, változatosabb, színvonalasabb.
Mindenki szeret benneteket, János, és ez ennek az eredménye, ezért az óriási. Tehát a közönséget, hogyha az embereket, hogyha, tehát tényleg valóban a nevedet, most itt ugye beszélgettünk a műsorát, ezt most már bevallhatjuk a hallgatónak, hogy gondolkoztam, hogy mit mondjak Rémán János nevem, nem kell semmit mondani. Rémán János, tehát ebben minden benne van.
Örülök annak, hogyha többen szeretnek, viszont aki nem szeret, arra még büszke vagyok.
Legyen így. Folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Rémán Jánossal, és olyan óriás az életutat, hogy itt pont itt a műsoron kívül szemezgettünk, hogy miről fogunk tovább beszélgetni. Rengeteg halasi rendezvény, hagyományteremtő jelleggel megszületett a kezetek alatt. Tehát nézzük meg, hogy mik azok, és én kíváncsi is vagyok, hogy honnan alakultak ki, honnan jöttek az ötletek.
Én azt szoktam mondani, hogy az életben soha semmi nem a véletlen és nem a szerencse dolga, mindig úgy kell történni, ahogy történt. Mert másképp is történtett volna, de nem másként történt, hanem pont úgy. Ahol most a tévé működik, ott volt egy ilyen kis üzlethelység, amit mi megkaptunk értékesítésre, és akkor a bevételből hát kicsit gazdálkodtunk, mert persze tovább adtuk a városnak. De lényeg az, hogy a bérlő szegedi hölgy volt, és akkor tulajdonképpen ő mondta, hogy hát miért nem csinálunk mi egy bálat? De hát mondom, milyen bálat? Hát halasi csipke, akkor csipkebál. Hát mondom, tényleg, hát ez egy jó ötlet. Nem minden az én ötletem volt, csak én
felharagottam,
és vittük. Mondtam a kollégáknak, hogy mit szólnátok egy csipkebálhoz. Hát hogy? Hát mondom, figyelj, de akkor lesz ebből valami, hogyha jótékony célú lesz. A városban akkor az volt az első jótékony célú rendezvény, és akkor megnyertünk egy csomó embert, aztán a halasi hetek ehhez kapcsolódik, mert mentünk cégekhez, hogy segítsék a csipkebálat, és igazából tombolához gyűjtöttünk anyagot, akkor még volt Lévisz, meg minden, és akkor adták persze. És akkor mondta egyik cégvezető, hogy Jánoskám, én nem tudok neked mit adni. Ha pénzt adok, az úgy jó lesz.
Ez milyen kérdés?
Úristen! Úristen, hát itt még ilyet is lehet. Hát hogy ne, persze. De mondom, figyelj, de akkor csináljuk azt, hogy amennyi pénzt, azt én annyi belépőt adok érte. Akkor egy korrekt lesz. Jó! És akkor ütött szöget a fejem, hogy úristen, hát itt akkor pénzt, de van, hát pénzt úgy ingyen nem adnak, hát valamit valamiért, és akkor jött az, hogy akkor csináljunk egy hirdetést, de most a Halasi hetek műsorfizetem már így jött létre, hogy akkor ott már hirdetőket kerestünk meg, a Halasi hetek fesztivál műsorfizetében megjelent, és akkor a különbözetből mi tudtunk rendezvényeket tartani. Na hát, ilyen volt a csipkebáb, 10 volt egyébként, nagyon-nagyon szeretem.
Egymás után következő években mind a 10?
Minden évben, igen, folyamatosan. Volt a Tiszti klubba, volt az AMK volt a legnagyobb, akkor volt az első szépségverseny. Ó, Isten, hát az is milyen jó volt. Na lényeg az, hogy akkor működött még az Extra, nem, hogy is mi? Ecstasy. Ecstasy volt a neve annak a szórakozó helynek.
Aminek mindig más a neve?
Hát most a helyet a tévé van. Na lényeg az, hogy ott is volt egy csipkebál, csipkeházba, például az utolsó ott volt. A tűzjáték az onnan jött, hogy valamit ki kéne találni, ami még nem volt a városban. Mit csináljunk még, amin még nem volt, és akkor jött az ötlet, hogy hát legyen tűzjáték.
Az hány éve volt? Hány éve volt az első?
Hát az első csipkebálhoz kapcsolódott ez, és akkor a Tóth Zolival jöttünk a csipkebálról el, a tűzijátékot megnézni.
És az hol volt a tűzijáték? Akkor az első?
A Városháza tornyában.
Városháza tornyában.
Onnan lőttük föl. Egész addig mi ki nem gyulladt az ott nem hagyott anyag, és akkor utána soha többet nem tartottuk ott, akkor mentünk hát.
De a toronynak akkor nem lett baja.
Semmi, egy láda gyulladt ki.
De azért az ijesztő.
Persze, nem volt vészes az. Na most 2 perc alatt fölértem akkor a toronyba, hát még majd...
Hány lépcső van, megszámoltad?
Ezt az eredményt azóta se tudtam.
Akkor kellett, most nem kell.
Na lényeg az, hogy mondom a Zolinak, hogy te Zoli, hova megy ez a rengeteg ember? Mert így özöllöttek. Azt mondja, hát én nem, hát kiderült, hogy a tűzijátékot jöttek megnézni. Mondom, te úristen! Hát ez a rengeteg, ugye a tűzjáték tornyában volt, és akkor a környező tereken voltak. Következő tűzjátéknál már kordont kellett húzni, mert annyi rengeteg ember volt. És akkor ugye jött az ezredforduló, akkor már kitaláltuk a polgármester, hogy akkor augusztus 20-án volt, hogy ne csak akkor legyen, hanem legyen az ezredfordulón, ugye szilveszterkor is, akkor egy darab e-mail ment szilveszterkor is, akkor kitaláltuk, hogy mindenki kapott egy pohár pezsgőt, a poharat elvihette, szóval mindig találtunk valamit. Alesetebb volt például erős emberverseny, az erős emberversenyt háromszor csináltunk meg, és aki háromszor megnyerte az erős emberversenyt, az örökös bajnok lett, a szépségversenyeket mondtam már.
Miklós Erika, hogy kerültél kapcsolatba? Te találkoztál először, na eznek, várom a történetet.
Ez jó kérdés. Ugye a családirodánál voltam, esküvőket tartottunk, és egyszer az alsóvárosi iskolának az egyik pedagógus hölgye férjhez ment, akkor az esküvő is, meg a lakodalom is a tisztiklubban volt. És a pedagógusnak az iskola kórusa adott egy kis műsort az esküvőn. És akkor ott egy kislány énekelt szólót, hol mondom, de szép hangja ennek a kislánynak, és mondtam ott egy pedagógusnak, hogy ha vége van az esküvőnek, ezt a kislányt küldjék oda hozzám, szeretnék vele beszélni.
Hány éves volt, emlékszel rá?
A kislány 8-os.
8-os.
És akkor hát beszélgettünk ott az esküvő után, ilyen levezető beszélgetés, feszültségoldás, és jött egy kislány, hogy ő a Rémán János bácsit keresi. Ha mondom, én vagyok az. Na mondom, és te ki vagy? Azt mondja, én vagyok a Miklós Erika. Mondom, rendben van, és miért keresel engem? Mert mondták, hogy mondom, te voltál az, aki szólót énekeltél? Igen. Ho-ho. Mondom, nagyon szép a hangod. Az a kérésem, hogy most elvégzed a 8-at, nyáron megtanulod a műsorokat, és szeptembertől neked lehetőséged van arra, hogy az esküvői kórusba szerepeljél.
Igen, mondott?
Azonnal igent mondott, megkapta a műsorfüzetet, megtanulta a dalokat, csak az Erika jól atlétizált, és a bácsa a másik Tónival örökös
konkurencia
harcba voltunk, hogy az Erika most menjen szaladni, atlétizálni, vagy jöjjön a kórusba énekelni.
Szaladva kell,
jön a sors,
énekel.
Jön a sors. Erika kapott egy térd szalag szakadást, ott befejezte az atlétizálást, maradt az esküvői kórusnál, meghallotta énekelni a Bisnyonszkiné Lilla, aki a zeniskolában tanár, és azt mondta, hogy ennek a kislánynak a torkába arany van. És elkezdett el foglalkozni, és itt az Erika elindult.
Innen lehet kiszemezni a gyémántokat.
És 5 évig dolgoztunk együtt Erikával. Hát lehet, hogy ő másképp emlékszik, mint én erre az 5 évre, de lényeg az, hogy együtt dolgoztunk, és Erika kapott ott egy olyan szereplési rutint, amikor nem jelentett neki problémát emberek előtt verset mondani, énekelni, szerepelni. És hát most lesz a...
Ezt akartam kérdezni, hogy most érkezik Miklós Erika, lesz egy koncert szeptemberben. Ezt egy ívnek érzed a vele megélt éveket? Egy koronának arra, hogy ez a kapcsolat... Tehát igazából te kezed alól kinőtt gyémántnak a fénye ragyogás, amit végigjárhattál?
Hát igazából én nem úgy érzem, hogy a kezem alól nőtt ki. Én úgy érzem, hogy az a tehetség, ami benne volt, itt tudott kijönni. Tehát ez egy lehetőség volt. Mert a tehetség előbb-utóbb kitört, csak kérdés az, hogy hol és hogyan és mikor. Ezeket a koncerteket, ami hol a baptista templomba volt, hol a moziba volt, hol annak idején még volt a Múzeumkerti Esték sorozatba, ott egy csodálatos lehetőség volt a Múzeumkertben, Erika ott is szerepelt. Sok helyen szerepelt ő már ebben a koncertjével, általában én hívtam le, most is. Én úgy gondolom, hogy igazából az ő tehetségét megosztjuk a halasiakkal, és én csak egy láncem vagyok ebben.
Nagyon jó láncem vagy, én úgy gondolom. Azért a dátumot mondjuk el a hallgatóknak, hogyha szeretnének menni, hogy mikor
szeptember 13.
Ekkor érkezik Miklós Erika.
Erikától kérdeztem, hogy Erika nem vagy babonás, mert szeptember 13 péntek lesz. Mert mondta, hogy nem. Ne. Akkor mondom, jó rendben van, akkor csináljuk.
Akkor várni fogjuk. Mi meg folytatjuk a beszélgetést. Arra vagyok kíváncsi még, hogy milyen vezetőnek érezted magadat, és hogy a csodába volt időd ennyi hobbira, amit itt én olvastam.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Rémán Jánossal, és most igazából arra vagyok kíváncsi, hogy én vezetőnek mondalak, ugye ezt az előbb beszélgettük, hogy te nem biztos, hogy így tartod, de azért végig vezettél gondolatokat, ötleteket, azt mondtad, hogy kitartottál, hogy addig csináltad, amíg az meg nem valósult, amit kitaláltál, na de hát ezt nem egyedül csinálja az ember. Vezetőként mit gondoltál? Itt van egy mondat, amit írtál magadról, és ez nekem a csúcs. Amit én megengedek magamnak, azt bárki megengedheti magának. Így gondoltál rájuk azokra, akikkel együtt dolgoztál?
Hát tulajdonképpen, ha most így visszagondolok az elmúlt 40 pár évre, mindig valamilyen vezető beosztásban voltam. Ha például az általános iskolában pedagógus múltamra visszatekintek, hát ott ugye egy osztályt vezettem. Utána a Művházba művészeti csoportokat vezettem, igazgatóhelyettes voltam, családirodánál igazgató, Alesetek Alapítványnál a kuratórium elnöke, a Művháznál ügyvezető igazgató. Most saját magamat vezetem, de igyekszem jó irányba. Először is a vezetői beosztásokban én soha nem jelentkeztem. Mindig úgy választottak ki. Oda jöttek annak idején, hogy ezt szeretnék én, ha mi pont én. Én nem is tudom, majd belejössz. Mindig ez volt a válasz, és hát vért izzadtam, mire belejöttem.
Bíztál bennük, amikor ezt mondták, hogy majd belejössz? Bíztál bennük, mikor ezt föltették neked ezt a mondatot?
Inkább bizonytalanság volt bennem, hogy meg tudok-e felelni az elvárásoknak.
Megfelel.
De aztán igyekeztem megfelelni. És én arra jöttem rá, ugye, amit mondtál is, hogy ezek a nyugati filmekben megfigyelhető egyszemélyes hősök, ezek nem működnek, ez mindig csapatban működik. A lényeg az, hogy jó csapat legyen. És a jó csapattal dolgozok együtt, akik hasonlóképpen gondolkoznak, hasonló intenzitással tevékenykednek, aki kihúzott, aki nem bírta a ritmust, aki másként gondolkodott, nem sok embertől kellett megválni, de azot én mindig megváltam, mert én úgy értem, hogy az visszahúz, akkor visszafog, akkor nem tudok úgy haladni, hogy ahogy én szeretném. És akkor azokkal az emberekkel dolgoztam együtt évtizedekig, még most is, akik velem együtt szinkronba voltak.
Ezt rossznak éled? Meg én úgy érzem egy picit, de azért mindenkinek választani kell, tehát hogy egy munkát jól végezni, ahogy elmondtad, olyanokkal lehet, akik egy irányba mennek. Tehát ez egy alapkövetelmény, vagy hát a sikernek egy alapkövetelmény, én úgy gondolom.
Hát mi a siker érdekében mindig kockáztattuk a kudarcot is, de mindig úgy sikerült, hogy azért a dolgok rendbe mentek. És hát ez olyan, mint a négyszemélyes csónak, tehát hogyha mind a négyen egy irányba evezünk, akkor jó fogunk haladni. Ha össze-vissza evezünk, össze-vissza megyünk. Tehát hogyha nincs egy kitűzött cél egy kikötőbe, akkor az a kikötő soha életében el nem írja az ember, de ha van egy célja, és azért mindent megtesz, hogy úgy legyen, akkor úgy gondolom, hogy legalábbis a siker nagy része biztosított.
Az emberekkel, akikkel dolgoztál, ők könnyen megváltoztatták a véleményedet, mondjuk valamivel kapcsolatban, vagy azt mondtad, hogy olyan típusú embereket választottál magad, mert akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint te, de lehetnek jobb ötletei, mert azt is említetted, hogy volt, hogy egy jó ötletet felkaroltál. Tudtak változtatni a te elképzeléseden, vagy csak az úton, amelyik arra felé vezetett?
A jó ötleteket mindig még valósítottuk, és a Halasjétek erre például nagyon-nagyon jó volt, hiszen mindenki, aki a Halasjétekben volt, hozta az ötletét. Egyik ezt, másik azt, harmadik amaszt, és így állt össze egy ilyen kalidoszkópszerű dolog. Viszont amit én elhatároztam, azt igyekeztem mindig megcsinálni. De valakinek jó ötlete volt, akkor mellé álltam, és azt igyekeztük megcsinálni. Tehát mindig volt valami cél, amiért érdemes volt küzdeni.
Én arra nagyon kíváncsi vagyok, és egy picit most egy fájdalmasabb rész jön. Tehát azért akárhogyan is figyellek és nézlek, végig dolgoztad az egész életet. Amikor búcsú pillanat jött ettől a nagyon nagy tovább, te nem búcsúzol el teljesen, tehát az lehetetlen, az ilyen típusú emberek végig dolgozzák az életüket, de amikor az igazi nagy munkától búcsú jött, akkor te föl tudtál készülni? Hogy fogadtad?
Én akartam, és kellett hozzá dolgozni, hogy úgy legyen, hogy én szeretném, de összejött, a testületnek kellett a döntése hozzá, egyhangulag döntött a testület, ebbe is volt munka, hogy a testület egyhangulag döntsön, de egyhangulag megszavazták, hogy kor, engedvény, vagy kedvezmény, sose tudom, melyik a jó. Tehát tényleg az, hogy 2017. december 27-e volt az utolsó munkanapom, 28-án már így nyugdíjas voltam, és következő év májusában lettem rendes öregségi nyugdíjba, tehát azt a fél évet a város fizette ki, de én úgy éreztem, hogy akkor el kell jönnöm. És jól döntöttem.
Én nagyon bölcs embernek tartalak, János. Hogyan lehet lezárni a múltat, tovább lépni, és mégis folytatni azt, amit addig csináltál? Mert én azt gondolom, hogy ezt teszed.
Én ugyanazt csinálom most is, mint akkor, csak most már one man band, tehát egy személyes zenekarként.
Ez nagyon jó. De énekelsz is.
Ha kell, akkor például a diszkot tartok folyamatosan.
Hát azt gondoltam.
A diszkó végre mindig benne.
Az utcán, ha jössz.
Vagy ha tudnak állítani, annak
hát énekel. Ez természetes.
Az utcán is. Tehát lényeg az, hogy most is csapatban dolgozom, hogyha szükséges, kérem a segítséget, ha egyedül meg tudom csinálni, akkor megcsinálom egyedül. De azért én szívesen dolgozom együtt azokkal a régi kollégákkal, akikkel korábban is együtt dolgoztam, és nagyon jó a kapcsolat, hogy a munkatársi kapcsolatot mindig sikerült baráti kapcsolatként működtetni, mert én mindig azt igyekeztem a munkatársaknak mutatni, hogy amit én megengedek magamnak, azt bárki megteheti, de amit én nem engedek meg magamnak, azt a többiektől is elvárom, hogy ne úgy legyen. Például, amikor a műfázra kerültem 2003-ba, akkor mondtam, hogy gyerekek, a gatyás-dorcós korszaknak vége van, ez nem strand, ide mindenki dolgozni jön, megtiszteljük a munkahelyünket, és mindenki ugyanide dolgozni, hogy ne kelljen senkit hazaküldenem.
Szót fogadtak?
Másnapra mindenki tudta, hogy kell jönni.
Nagyon jó volt ezt hallani, azért mi folytatjuk a beszélgetést, mert az óriási bázis is a munka mellett annyi hobbit van komolyan, tehát nem hiszem el, ezt mindjárt meg tudják a hallgatók is, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Rémán Jánossal, és pont itt már adásunk kívül majdnem, hogy összebeszéltünk, hogy most akkor a munkája a hobbi, vagy a hobbija a munkája, és hogy ez hogy is volt az életedben, és itt van azért egy-egy nagy-nagy szerelem, hogyha nemzeti estekre nézek.
Igen, tehát azt szokták mondani, hogy akinek a hobbi a munkája, annak egész életben nem kell dolgozni.
Ez így van.
Na most azért azt tudni kell, hogy egy rendezvény mindig 1000 apró részletből áll össze, és arra mindig oda kell figyelni, mert ugye ez olyan, mint a valakinek gyönyörű szép fogsora van, de van egy fokhíj, akkor mindenki a fokhíjat nézi. Tehát az egésznek együtt kell összestimmelni. A nemzeti estek tulajdonképpen édesapám ötlete volt, mert mondta, hogy hát miért nem csinálunk olyat, hogy olasz est, francia est, orosz est, ilyen est, olyan est, és én elgondolkodtam, hogy tényleg, hát ez lehetne. És akkor tulajdonképpen nekem volt egy olyan lehetőségem, amíg a családirodánál dolgoztam, hogy a Halasi Vállalkozók Klubja engem fölkért programszervezőnek. És ott indultak el ezek a dolgok, és hát ugye az ember végig gondolja, mit szeretne, és akkor megtervezik. Tehát ugye van egy ötlet, van egy terv, van egy végrehajtás. Meg van egy értékelés, ami nagyon fontos mindig a végén az értékelés. És az első est az tunéziai est volt. Hát ugye kikerestem a neten, tunéziai nagykövetség, bejelentkeztem, fölmentem, mondtam, hogy szeretnénk egy ilyet, és mondták, hogy nagy örömmel. Én voltam legjobban meglepődve, hogy úristen, ez ilyen könnyen megy. És akkor mindig azt csináltuk, hogy ugye jött a nagykövet, hozta magával a szakácsot, és akkor az a szakács csinálta mindig annak a nemzetnek a vacsoráját. Tehát a vacsora mindig a nemzeti ételek voltak, tunéziai, mexikói, egyiptomi, tájföldi, stb. Stb. Aztán, hogy színesítsük a dolgot, mindig volt tombola, és a tombolán mindig az adott ország hoz kapcsolódó utazásiroda ajánlott föl egy kétszemélyes utat, amit kihúztunk, és ugye mindig volt egy boldog nyertes, aki ment Tunéziába, Mexikóba, Egyiptomba, stb. Ide-oda, és amikor eljöttem nyugdíjba, akkor a kollégák, azok a barátaim, amikkel együtt dolgoztam, a Halasjeteiben is, meg a Műfázban is, meg azóta is, folytatták ezt, és akkor nagyon jó kis sorozat jött ki belőle.
Mit mondtak az emberek? Mert szerintem ez, én is emlékszem ezekre, hát annyira nagyon-nagyon hangulatosak. Hát ez az, amikor jön egy másik nemzet, egy másik kultúra, és mindent megmutat, és lehet egy jót enni, bocsánat, én is nagyon szeretek enni, az egy gyöngyszem az a nap.
Hát a jegyek mindig elfogytak az első pár napban, úgyhogy ott nem volt gond, hogy teltházas legyen a nemzeti est. Sok mindent csináltunk, sokféle rendezvényünk volt. És én minden rendezvényt úgy gondoztam, mint hogyha családtag lenne, tehát úgy végig gondoltam, hogy legyen, milyen részletekből áll össze, minden részletet külön-külön kidolgozni. És tulajdonképpen, amikor vége van, és odajönnek megköszönni, az a legnagyobb elismerés.
Van olyan neked, János, hogy az agyad nem jár? Tehát szerintem alszol, hogy akkor is jár. Tehát olyan típusú embernek tartalak.
Mindig van nálam egy cetli.
Fölírod az ötleteket?
És ha valami kipattan, akkor írom föl, mert szoktam mondani, kinek rosta az esze, legyen not esze, és akkor mindig írom.
Egy kicsit azért a hobbiról beszéljünk még, ugyan mondtad, hogy akinek a munkája a hobbija, annak sose kell dolgoznia, de van-e olyan, ami tényleg teljesen a saját szórakozásodra csak magadra szánt időként töltöttél, és az mi volt?
Ami csak magamnak szól, az az olvasás. Igazából kétféle könyvet szeretek olvasni, egyik a történelmi könyv, most például az Aranyhordát olvasom, nagyon érdekes, IV. Béla korszakáról szól, a másik az ezoterikus könyvek. Ezzel is ugye véletlenül kapcsolódtam össze, de ugye mondtam, hogy az életben soha semmi nem a véletlen és nem a szerencse dolga. Ez is úgy jött össze, hogy valaki révén kerültem kapcsolatba, ajánlott egy könyvet, amit elolvastam, kiderült, hogy az egy sorozatnak, a középső része, annak volt egy első része, meg volt egy következő része, elolvastam, és akkor kezdtem ezeket a könyveket keresni. Nem mindenki ért egyet ezekkel a dolgokkal, de én maximálisan szeretem ezeket. Aztán, ami hobbi, de szintén osztott, az már mondjuk a sakk, amit egy sakklubban csinálunk, most már több mint 20 éve. Aztán ott van a zene. A zene az egész életemben meghatározó volt. Igazából gimnazista koromban kezdtem én el úgy közelebb húzódni a zenéhez, hogy akkor kezdődött a Beatles korszak. Szoktam ott mondani, én a Beatles zenei emlőin nevelkedtem föl, és most is úgy gondolom, hogyha ez a Beatles nem lett volna, akkor most ez a zenei világ nem itt tartana. Tehát ők egy meghatározó részesei voltak a zenei történelemnek. Általában úgy kezdődik a napom, hogy bekapcsolom a számítógépet, bekapcsolom a Beatles rádiót, és aztól egész nap.
És nem tudsz tőle megválni, nem is fogsz soha.
Nem.
Nem is akarsz.
Abszolút nem akarod, de egyébként nyitott vagyok az új zenékre is. Például most ugye három ilyen zenei filmet néztem, a Bohém Rapszódiát, a Mamma Mia-t, meg a Csillagszületéket, a Lady Gaga-nak is én szeretem a zenét. Ő is egy ilyen kis extravagáns figura. Az alap az mindig a nosztalgia. Hát így kezdtük el a Gondolaci Unzolására és annak ilyen retro zenét a Vízmű Klubba. Aztán ebből sok minden kinőtte magát, de az is jó volt. Aztán ilyen a tudatás, ugye vagy családdal, vagy baráti társasággal, vagy a feleségemmel utazunk. Szoktam mondani, rövid az élet, nagy a világ, minél többet kéne lenne látni belőle, és mindig máshova igyekszünk menni, hogy nem mindig ugyanazt lássuk, csodákat látunk. Hát ilyen volt most Görögország, amikor ott voltunk a Skorpiósziget mellett, és ugye Onassis életfilozófiáját tanultuk, hogy kapcsolatteremtés, kockázatvállalás, meg a harmadik.
Hát János, hogyha én végignézem az életedet, egyáltalán nem azt szeretném tudni, hogy te mit tartasz a legkiemelkedőbb dolognak, mert lehetetlen kiemelni. Viszont arra kíváncsi vagyok, hogy mi volt az a legnagyobb elismerés, akár hétköznapi embertől, amit a te munkádra mondtak neked rólad, ami igazán megérintett.
Hát ugye nehéz ezt így kiválasztani, de van egy szolgálat, amit én több mint 40 éve csinálok, a polgári búcsúztatások. Ott mondta nekem egyszer egy úr, Rímán úr, maga egy aranyszájú szónok.
Ebben minden benne van.
Ez.
Hát nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél, és megosztottad nagyon őszintén, és tényleg minden részletre belemenően, amire kíváncsiak voltunk. Nagyon-nagyon boldog további éveket, nagyon sok évet kívánunk, és hogy egy csomó mindent csinálj még, amit szeretnél itt Kiskunhalason. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Remélem, hogy még 10 év múlva visszatérhetünk.
Akkor feltétlenül keresni foglak, és a hallgatókkal akkor folytatjuk
tovább. Jó, köszi.
Köszönöm szépen.